1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nehéz lesz, de meg fogjuk csinálni, mondta a miniszterelnök a kialakuló árvízhelyzet megoldásával kapcsolatban a Facebook oldalán. Orbán Viktor a budapesti római partról jelentkezett, ahol szerinte a vízügyesek bizakodóak, mert úgy gondolják, hogy a legmagasabb árszint nem haladja meg az eddigi rekordot. Három kritikus szakasz van a Dunán, a Szigetköz, a Dunakanyar, a harmadik pedig maga Budapest, mondta a kormányfő, hangsúlyozva minden szükséges technikai és pénzügyi eszköz rendelkezésre áll. Az agrárminiszter közlése szerint minden idők legnagyobb árvíze fenyegeti Mosonmagyaróvárt és a Szigetköz térségét. Nagy István ismertetése szerint szerdára fog tetőzni a lajta, addigra két szükségtározót mindenképpen meg kell nyitni Mosonmagyaróvár védelme érdekében. A malomági lajta már le is van zárva, hogy a város belsejét meg tudják védeni. Több vármegye megkeresésére elrendelte katonák kivezénylését árvízvédelmi munkálatokra, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebookon. Szalai Bobrovnicki Kristóf már délután azt írta, hogy az egységek úton vannak. Helikopterrel mentik az embereket Ausztriában, Bécsben már elérte a házakat a víz. Szankpölten és Bécs között víz alá került az A1-es autópálya, az útszakaszt lezárták. Közben emberhiányban van az osztrák tűzoltóság, több ezer bevetés került várólistára. Az Osztrák Vasúttársaság tájékoztatása szerint leállították a vasúti közlekedést Hegyeshalom és Bécs között, várhatóan hétfő éjfélig, a vonatok pótlására pedig nincs lehetőség. Valamennyi Railjet, Bécsi Eurocity, a Kálmán Imre Euronight és a EU régió vonat csak Hegyeshalomig közlekedik, illetve onnan is indul. Lengyelországban mintegy 17 ezer háztartás maradt áram nélkül. Donald Tusk lengyel kormányfő elmondta, Ladegszdrói és Stronyi-Szlaszkije városoknál gyakorlatilag elérhetetlenné váltak az utak. A területről több mint 1600 embert evakuáltak. Komplett városrészek kerültek teljesen víz alá. Romániában a korábbi négy ember után újabb halálos áldozatuk van az ország keleti részében pusztító áradásoknak. Galac megyében két településen táborokat hoztak létre az evakuált 400 embernek. Együttérzését fejezte ki az Európai Bizottság elnöke, valamint uniós segítséget ajánlott. Az Exen közzétett üzenetében Ursula von der Leyen aláhúzta, az Európai Unió készen áll segíteni Ausztriának, Csehországnak, Magyarországnak, Lengyelországnak, Romániának és Szlovákiának. Egyúttal köszönetet mondott mindazok munkájáért, akik segítenek a nehéz helyzetben. A hétvégi viharok főként a Dunántúlon okoztak károkat, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-vel. Több mint 170 alkalommal avatkoztak be még szombaton, leginkább a kidőlt fák jelentettek problémát, később pedig folytatták a munkát. Széllökés és csapadékrekord dőlt meg szombaton, írta a Hungaromet. A Kaphegyi meteorológiai állomáson óránkénti 118,8 km-es széllökést mértek, Bakony Béltelepülésen pedig egy nap alatt 87,4 mm csapadék hullott. A szél azóta fokozatosan veszít az erejéből. Az előttünk álló héten már az Alföldön is megszűnik a tűzgyújtási tilalom, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedéssel így már Magyarország teljes területén engedélyezett a tűzgyújtás a jogszabályi előírások betartása mellett. Magyarország már bevándorló ország lenne, ha a brüsszeli migrációs szabályokat követte volna, mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth Rádióban. A magyar soros elnökség olyan javaslatokat szeretne megtárgyalni, amelyik végre megállt parancsol az illegális migrációnak, fejtette ki Dajs Tamás. Felhívta a figyelmet arra, ebben a kérdésben láthatóan eltér a magyarországi ellenzék és a Fidesz-KDNP álláspontja, hiszen az elmúlt napokban Magyar Péter, a Tisza párt elnöke világossá tette, ő a brüsszeli migrációs szabályok magyarországi alkalmazását szorgalmazza. Dancs Tamás közölt azt is, az Európai Parlament strasbourgi ülésén világossá válhat a következő héten. A magyar kormány, a kormányfő elképzelései végre olyan soros elnöki programot jelentenek, amely néven nevezi az Európai Unió és a tagországok tényleges problémáit, azokat nem kívánja eltagadni, és a problémákra kézzelfogható, a megoldás esélyét magában hordozó javaslatokat tartalmaz. Azt mondta, a soros magyar elnökség kitüntetett elképzelései közé tartozik a romokban heverő gazdaság versenyképességének javítása. Csúcsformában van a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és a Budapest Airport. Lóga Máté ismertetése szerint augusztusig az utasforgalom közel 20, az áruforgalom 50%-os növekedést mutat. A légi kikötő a nyár elején került újra nemzeti többségi tulajdonba. Végül az időjárásról. Borult lesz még az ég a folytatásban, többfelé várható eső. Északkeleten lesz a legkisebb az esélye a csapadéknak, és ott a nap is előbukkalhat. A szél fokozatosan gyengül majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Bartók Bát, a zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő. A hírszerkesztő bemondó Debnár Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei, egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában 15. Benedek pápáról, Buda Péter atya teológiai tanárral Klíz Báta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Mezőkövesdet, Bükzsércet és Kisújszállást vesszük utunkba, szó lesz egy kiállítás kapcsán Béres János furulya művészről, egy favágó versenyről, a kosárfonásról és valamely település helytörténetéről is. A tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka, Kisújszállás és Törökszentmiklósi frekvenciáinkon Leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Nagy Bálint jezsuita szerzetes, a rendhivatás gondozója, az ifjúság pasztorációról osztja meg gondolatait. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Tizedik Pius halála 1914, ami egy sorsdöntő évszám ugye az egyetemes történelemben. Ebben az évben nyilván attól függetlenül, hogy a nagy háború, ugye az első világháború kitör, egy pápát kellett választani. Hát nem volt egyszerű sorsa annak, aki ebben az évben a pápai trónusra került, ki volt ő. Erről fogunk beszélgetni a mai adásban Buda Péter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hát ki lesz az a pápa, aki 1914-ben ebben a... Hogy is fogalmazott első Vilmos, mire a falevelek lehullanak, hazaérnek a katonáim, de sajnos ez egészen pontosan 4 őszt megért háború volt.
Az nyelvek szerint fenyőfa alatt mondta.
Fenyőfa alatt mondta pláne. Szóval ki volt ez a pápa, akinek azért ebben a nehéz helyzetben is helyt kellett állnia?
Giacomo della Chiesát választották meg. Nem volt egyszerű a választás. Szeptember 1-én ült össze a pápa választó gyűlés, a konklávé a Vatikánban, közben pedig hát Európa szerte már dörögtek a fegyverek, tehát a Balkánon, Szerbiában, Belgiumban, Franciaországban, keleten, Poroszországban, Galíciában, tehát gyakorlatilag Európa már harcban állt. és ilyen körülmények között kellett egy olyan pápát választani. Ez egy nagyon nehéz történelmi helyzet, aki valamiképpen az egyházat tudja képviselni úgy, hogy közben az egyháznak a tagjai, a katolikusok is egymást ölik a frontokon. Nem azért, mert gyűlölik egymást, hanem azért, mert hogy politikai erők kiküldték őket frontra, katonai szolgálatra. Ez az új pápa, akit megválasztanak, hát végülis egy kompromisszumos megoldás volt, mert volt, aki azt gondolta, hogy olyan lelkipásztori típusú pápára van szükség, mint amilyen tizedik Pius volt, hogy az ő tevékenységét, az ő munkáját folytassa majd. Mások viszont úgy gondolták, hogy ebben a helyzetben egy politikus pápára van szükség. Tehát olyanra, aki valamelyes szót ért azokkal a hatalmakkal, amelyek éppen szemben állnak egymással Európa, illetve a világnak a hadszínterein. Így esett a választás Giacomo della Chiesára, aki bolognai érsek volt. Az egészségi állapot az nem volt olyan túl jó, kicsit mondhatjuk így, hogy vézna, gyenge egészségű. Valaki viszont nagyon nagy tudással és bölcsességgel rendelkezett. Mondhatjuk azt, hogy egy szerencsés választás volt valóban, hiszen amikor ez a választás megtörtént, ugye rögtön az első megnyilatkozása is a békéről szólt. Sőt, mondhatjuk azt, hogy a pápasága, amely ugye 1922-ig tartott, hát ennek a fele az első világháborúra esett, és a pápa mindvégig a béke embere maradt. Amire ő törekedett, hogy a szentszéket azt távol tartsa ettől a konfliktustól, tehát magyarul a semlegességet mindenképpen meg kellett őrizni. Ez a kezdeti időben viszonylag könnyen működött, mert hogy 1914-ben Olaszország még nem állt hadban. Ekkor még a központi hatalmaknak a szövetségese volt, viszont nem lépett be a háborúba egyik oldalon sem. Tehát ez azért fontos, mert ebben az időben, hogyha visszaemlékeznek a kedves rádióhallgatók az előző adásokra, visszamenőleg 1870-ig a Szentszék egy olyan helyzetben van, hogy nincs önálló állami szuverenitása, hanem a pápa, mint egy személy, illetve hát hozzátartozó hivatalnok rendszer, de mindez az olasz államon belül. Az olasz állam garantálta ugye a pápának a személyi szabadságát, de a pápának nincs igazi politikai hatalma olyan szempontból, hogy nem önálló államfő, tehát ezt nem ismerik el. És egy ilyen helyzetben kell a pápának valamiképpen tekintélyt mutatni, és az új pápa, aki egyébként a 15. Benedek nevet vette föl, ugye a 14. Benedek, hát jóval korábban volt pápa, de ő is bolognai érsekből lett pápává, ez is belejátszott, hogy az új pápa is ezt a nevet választotta, illetve hát az előző, a 14. Benedek is nagy békeszerző volt a saját korszakában, és ő is úgy érezte, hogy a béke ügye miatt is a Benedek nevet kell fölvennie. Tehát rögtön az elejétől, pápaságának az kezdetétől fogva a béke mellett foglalt állást, és újra gyakorlatilag minden ünnepi beszédében arra szólította föl a szemben álló feleket, hogy törekedjenek a békének a megteremtésére, mert hogy azok a konfliktusok, amelyek generálták a háborút, ez megoldható tárgyalóasztalok mellett is. Úgyhogy a pápaságának, ahogy mondom, az első fele, az nem annyira lelkipásztori tevékenységgel telik, hanem tényleg a béke megteremtéséért küzd.
Thank you.
Azonban azt is látnunk kell, hogy a szemben álló felek ezen a területen a pápát nem sokra becsülték. Miért? Azért, mert hogy mindenki győzni akart a háborúban. Tehát mindenki olyan békére törekedett, ahol ő diktálja a föltételeket. A pápa újabb és újabb béketerveket nyújtott be, amelyek közül a legjelentősebb az 1917. augusztus 1-i béke. A javaslat, ugye ez már abban az időben történik, amikor már Olaszország is hadban áll, hiszen 1915. májusában hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának, és ugye ezzel egy újabb frontot nyitottak Észak-Olaszországban, a mai Észak-Olaszország és Szlovénia határvidékén, ugye az Isonzó mentén. Csak zárójelben megjegyzem, hogy az idén nyáron pap barátaimmal, amikor kicsit nyaraltunk, akkor ellátogattunk erre a vidékre, és egy napot rászántunk, hogy bejárjuk az első világháborús csatatereket, ahol az Osztrák-Magyar Monarchia és az Olasz Királyság küzdött egymással. Több mint 10 nagy ütközetet vívtak az Isonzó völgyében, illetve a fölé magasodó Doberdó fensíkon.
Jelenleg most ott mi látható? Tehát valami emlékmű?
Nagyon sok emlékmű, illetve, ami tragikus, temetők. Tehát voltunk egy olyan temetőnél, nagyon szépen van elkészítve, hogy 1938-ban Mussolini idejében állították föl ezt a temetőt, korábban is temető volt, csak akkor egységesítették. Ez a Monte di San Elia, Szent Illés hegy, közel Triesthez, ahol 100 000 olasz katonának a holtteste nyugszik. Egy monumentális emlékmű, kővel van borítva az egész hegyoldal, 22 emelet ten keresztül mennek föl a lépcsők, ilyen rézsút van meg, és oda ki van írva kb. 70 000 név bronztáblákon. Annyit tudtak azonosítani, és kb. Még 30 000, akit nem tudtak azonosítani. Tehát annyi olasz katona van ott eltemetve. Fönt a tetején van egy nagyon szép kis kápolna, illetve egy múzeum, amelyben lehet látni képeket a régi temetőről is, ahol sírhantok vannak, és mindenkinek külön kis fejfája van. Érdekes módon olyanok, amelyek ugye a háborúra utalnak, volt, akinek a keresztek azok ilyen lövedék hüvelyekből volt összerakva, vagy volt olyan katona, aki berszaliéro volt, és futárszolgálatot teljesített kerékpárral, annak egy ilyen kerékpárroncs volt a fejfája tulajdonképpen. Ezek ott ki vannak állítva a múzeumban, illetve vannak fényképek az egész korábbi temetőről, amely hát azóta már nyilván tönkrement volna, tehát korrodálódtak volna ezek a fémanyagok. Így viszont egy egységes nagy monumentális kő monumentum emlékmű van ott. Ettől nem messze van egy másik temető, ahol viszont az Osztrák-Magyar Monarchia katonái vannak eltemetve, 16 000 valahány. Egyik oldalon főleg az osztrákok, másik oldalon főleg a magyarok, de hát nyilván vannak csehek, meg egyéb nemzetiségűek is. Ott is föl vannak írva a nevek. Találtunk olyan magyar kis sírhantot, amire még nemzeti színszalag is volt föltekerve. Gondoljuk, hogy valamelyik hozzátartozó leszármazott, meglátogatott a hozzátartozójának a sírját, és ő vitte rá ezt a nemzeti színszalagot, illetve van kitéve ott egy fénykép, ami mutatja, hogy 2016-ban Ferenc pápa is imádkozott abban a temetőben. Ugye ez még lent van az Isonzó völgyében, a folyó völgyben, és akkor úgy kell elképzelni, mint ahogy itt Felső-Tárkány fölött fölmagasodik a bükkfensík, úgy magasodik ki a doberdói sziklatömb az Isonzó folyó völgye fölé, és ugye nyugatról támadtak az olasz csapatok, mindig számbeli fölényben voltak a monarchia csapataival szemben, a monarchia viszont jobb taktikát alkalmazott, ezért volt az, hogy éveken keresztül egészen 1917-ig 11 isonzói csatában védték a doberdói fensíkot, aminek egy részét elfoglalták az olaszok. Egyébként az egész terület olyan, mint a bükkfensík. És a legnagyobb harcok azok a Szent Mihály hegynél voltak. Ott fönt van egy kis múzeum, nagyon érdekes, mert ez a háromdimenziós szemüveget raknak az emberre, és akkor a csatáknak különböző jelenetei vannak megjelenítve.
Teljesen az ember ilyenkor azt érzi, hogy jelen van, benne, és így jön felé a sereg, vagy nem
igen,
tudom.
Igen, benne vagyunk, és ugye a székek is forognak, tehát körbe lehet nézni a tájon. Mondjuk az utolsó jelenet az kicsit megdöbbentett, mert ott a repülőgépen ülünk, és ott repülünk a táj fölött 1917-ben, amikor már az erdők teljesen letarolva, tehát szörnyű pusztítás után, ott vannak a csupasz sziklák, az Isonzó völgyébe ereszkedik be a repülőgép, én kicsit tériszonyos vagyok, nagyon, és hát nagyon féltem ott az utolsó jelenetnél, de kapaszkodtam a székbe is, túléltem. Tehát nagyon, nagyon érdekes, és több emlékmű is van egyébként az egész környéken elhelyezve nagyobb csatáknál, magyar nyelvűek is, olasz nyelvűek is, és van egy magyar kápolna is, már kicsit beljebb a fensíkon, azt kicsit nehezen találtuk meg, de azt is fölkutattuk, illetve...
Ez mondjuk így mekkora terület, amiről most beszélünk, ez az Isonzó völgy, Doberdó fensík.
Mint a bükfensík. Vannak kis utak, nagyon sok helyen csak ilyen egysávos kis utak, és különböző helyeken vannak, ahol nagyobb ütközetek voltak, vannak különböző emlékművek, meg kirakva ilyen korabeli ágyuk.
Autóval bejárható.
Mi is úgy mentünk, de hát ugye néha kiszáll az ember az autóba, akkor megnéz egy múzeumot, körbejár egy emlékmű, az előbb említett olasz katonai temetőnek, mondom, föl lehet menni a tetejére 22 emelet, 22 szint.
Úgyhogy 2024-ből lassan vissza, akkor 1910, ha nem is 4-ben, hanem 17-ben, mert ugye ott tartottunk, hogy 15-ben.
Igen, hogy ez illetve 15-től volt nehezebb a pápaságnak a helyzete, mert amikor Olaszország hadba lépett, és hogy mondtam, a pápaságnak még nincs független állama, éppen ezért azokat a diplomatákat, amelyek a Szentszékhez voltak akkreditálva, tehát ugye a Szentszéknek korábban is, bár nem volt önálló állam, mégis voltak diplomáciai kapcsolatai bizonyos államokkal. Most, ami azt jelentette, hogy mikor Olaszország belépett a háborúba, az Olasz Királyság, onnantól kezdve azok az államok, akik ellenségé váltak ezáltal, azoknak a külképviseleteinek el kellett hagyni a Rómát. Tehát diplomáciai szempontból is szűkült a Szentszéknek a lehetősége. Mindezek ellenére a pápa végig megőrizte a semlegességét, és 1917. augusztus 1-ével terjeszt be egy olyan békejavaslatot, ami hát végül is nem aratott sikert, de így utólag visszagondolva azt kell mondani, hogy az egyetlen igazán jó béketerv lett volna, ami hosszú távon garantálhatta volna Európában a békét.
Mit tartalmazott ez?
Először is azt mondta, hogy azonnali fegyverszünet. Tehát abba kell hagyni a lövöldözést, utána kölcsönösen ellenőrizni kell a leszerelést, tehát bizottságokat létrehozni, és kölcsönösen ellenőrizni azt, hogy a szemben álló felek leszerelik a katonáikat, mindenki vonuljon vissza az eredeti határai mögé, és utána kezdődjenek el olyan béketárgyalások, amelyek a háború előtti konfliktusokat, problémákat kell, hogy megoldják. Tehát de ez már a béke alatt, és ami még nagyon fontos lett volna, hogy egyik fél se követeljen a másiktól hadisarcot, kárpótlást az elszenvedett háborús veszteségekért. Tehát tulajdonképpen magyarul hagyják abba a lövöldözést, mindenki menjen vissza az eredeti határai közé.
Úgy nem maradjon a régiben.
Így van, és ami problémák voltak, diplomáciai dolgok, tehát hogy a gyarmatok elosztása, területi határ problémák és így tovább, ezeket tárgyalóasztalnál oldják meg azok a felek, akiket ez érint.
Erre a békejavaslatra sem az Antant, sem a központi hatalmak egyáltalán nem mutattak hajlandóságot, hogy hajlandók lennének akár megfontolni is?
Épp az, hogy az 1917-es év, ez egy jó év volt arra, hogy most lehetett volna ezt megcsinálni. 1917 nyarán vagyunk. Tulajdonképpen egy padhelyzet alakult ki a háborúban, amikor a frontok már teljesen befagytak. Tehát ez egy mondhatjuk azt, hogy egy ilyen kegyelmi pillanat, amikor meg lehetett volna ragadni ezt a lehetőséget, amit a Szent Atya fölkínált. Azonban végül is azért került elutasításra, mert mindegyik állam úgy gondolta, hogy ebből a padhelyzetből ő fog kijönni jól, tehát ő fogja a háborút megnyerni. Ugye mindenkinek megvoltak már a tervei, ugye a németeknél megvolt a terv, hogy hogyan fogják kikapcsolni Oroszországot a háborúból, ami aztán sikerült is, ugyebár azzal, hogy Leninéket hazaszállították Oroszországba, és akkor azok csináltak egy olyan forradalmat, ami lehetővé tette a központi hatalmaknak, hogy a keleti fronton ugye megszűnjön az oroszoknak az ellenállása, összeomoljon a keleti front. Ezt tette lehetővé azt, hogy onnan német csapatokat hozzanak át például Észak-Itáliába, és a 12. isonzói csatában. Ott ugye az első támadó hadművelet, ami volt az Osztrák-Magyar Monarchia részéről német segítséggel, az győzelemmel járult, és ugye a front előre ment egészen a Piave folyóig. Ugye korábban mindig az olaszok támadtak. Tehát ezek a lehetőségek megvoltak a központi hatalomnak a részéről, illetve az Antantnak is megvolt már a terve, hogy becsalogatja a háborúba az Egyesült Államokat, ami viszont nekik fog majd gazdasági és katonai előnyt biztosítani. Tehát igazából mindenki a győzelemre játszott, úgy gondolták, hogy a következő esztendőben meg tudják nyerni a háborút. Ezért nem akart senki békét kötni, mert mindenki úgy gondolta, hogyha győztesként fejezi be a háborút, akkor mégis ő fogja diktálni a békét, és akkor nem kell utána már tárgyalgatni, hanem akkor diktálni fogja, hogy mi következik ezután.
nyilvánvalóan olyat nem tudunk megjósolni, hogy mi lett volna, ha, de hogyha nem 17-ben kerül nyilvánosságra ez a békejavaslat, hanem mondjuk egy sokkal intenzívebb és sokkal több áldozatot fogyasztó évben, mondjuk amikor a frontok eléggé működtek, mondjuk akár 15-ben, nem vagyok benne biztos, hogy akkor is bármi lehetett volna, mert itt tényleg az volt a baj, hogy mindenki a maga igazát akarta. És hogyha ez eddig nem valósult meg tárgyalóasztalnál, mert mondjuk erre nem is volt, tehát senki nem is akart az első perctől fogva se leülni, hanem már mindenki arra várt, hogy na itt egymásnak ütközzünk. Tehát az a baj, hogy nagyon nehéz ezt így visszaképzelni, hogy ez hogy lehetett volna. Nagyon nehéz helyzet, és hogyha belegondolunk tényleg most korábbi pápákba, akik akármikor is bármilyen harcok voltak a világon, azért ne felejtsük el, hogy ilyen világháború ez volt az első. Tehát mondjuk 15. Benedek tényleg egy hatalmas mélykútba került a pápai trónusra.
Igen, hát végülis, ahogy az előbb már elemeztük, nem aratott sikert ez a béke kezdeményezés, pedig
az ötlet nagyon jó volt. És
így van, és hosszú távon ez lett volna az, amit tudta volna esetleg tényleg garantálni Európának a tartósabb békéjét, mert látjuk azt, hogy amikor viszont véget ért a háború 1918-ban, és ez tulajdonképpen a központi hatalmaknak a vereségével zárult, ami utána következett, a Párizs környéki békék, azok hát nagyon imperialista békék. Tehát egyszerűen diktálták. Nekünk magyaroknak ezt nem kell különösebben magyarázni, hiszen ugye a Párizs környéki békékbe beletartozik a trianoni békeszerződés is 1920-ban. No, de hát az összes többi vesztes állam, Németország és ugye az osztrák-magyar monarchia, ami utána már nem is egy állam, hanem ugye államok sokaságára esett szét, pontosan a Párizs környéki békék következtében, egy olyan helyzetbe került, ahol mindenki sértett volt. Tehát itt olyan, hogy megnyugtató béke lett volna, ez nem. Egyébként becsületére legyen mondva a 15. Benedek pápának, hogy ő a Párizs környéki békékről mindig negatívan nyilatkozott. Tehát azt mondta, hogy ez nem igazi béke, és nem ismeri el ezeket a békéket. Mert hogy ez sérti az egyes államoknak a jogait. Mindezek ellenére ugye a történelmi szituáció, azt ő nem tudta megváltoztatni. De most kicsit kanyarodjunk még vissza a háborús időszakba, hogy mi az, amit azonban tudott mégis tenni a pápa. Tulajdonképpen létrehozott egy második vörös keresztet a Szentszék részéről, aminek a tevékenysége részben abban nyilvánult meg, hogy igyekeztek fölkutatni az elveszett embereket. Nagyon sok eltűnt volt a háborúban, illetve nagyon sok hadifogoly esett egyik oldalról is, másik oldalról is, és a pápaság nagyon sokat tett azért, hogy fogolycserék jöjjenek létre. Tehát azért, hogy a hadifoglyok visszatérhessenek, itt főleg a sokgyermekes családapákra fókuszált a Szentszék, hogy azokat visszajutassák a családjaikhoz, illetve hát eltűnteket kutattak föl. Tehát akiknek a személyi azonosságát próbálták fölkutatni, elhunytak is az élők között is, tehát valami 800 ezer embernek az adatai, és még akkor nem volt számítógépes világ, tehát kb. 800 ezer embernek az adatai mentek át a szentszéki hivatalokon keresztül, és ebből 200 ezer embert sikerült megtalálni, fölkutatni, hogy hol vannak, és ezek közül több tízezer, tehát valami 60-70 ezer még életben is volt, és ezeket sikerült visszajuttatni a családjaik körébe.
A Vörös Kereszt eredeti funkciói közé ez nem tartozott? Tehát ugye a Vörös Keresztet, egy kis kitérő, vagy egy kis adalék hozzá, ugye az Henri Dunant nevezetű svájci üzletember alapította, de 1800-as évek derekán, amikor hazafelé
az 59-es
szolferinói ütközet után ugye látta a sok sebesültet, és akkor megszervezte az ő ellátásokat, stb. És az valóban az ellátás, ugye ma nagyon jól tudjuk, hogy a Vörös Kereszt, ugye a véradás, stb. De mint tevékenység a hadifoglyok ellátása, illetve ugye az elveszetteknek a felkutatása, ez eredendően nem volt benne? Tehát akkor ez most 15.
Nem, ők is, a Vörös Kereszt is csinálta. Csak ugye az a helyzet, hogyha arról van szó, hogy van egy kupac szemét, és valaki elkezdi lapátolni, ha valaki mellé áll, és ő is elkezd lapátolni, sokkal hatékonyabb a dolog. Tehát a szentszék tulajdonképpen azért is hívták, vagy azért is nevezték így, hogy mint egy második vörös kereszt működött, hogy ő is létrehozott egy saját apparátust arra, hogy még hatékonyabb legyen ez. Uh-huh. És ugye a szentszéknek ez nem célja, vagy nem számít a központi tevékenysége közé, hanem a szentszék önként vállalta föl, hogy ehhez anyagi forrásokat biztosít, hiszen itt ehhez embereket kellett megbízni, akik ezt végezték, ennek vannak anyagi vonzatai, és ezeket a szentszék fölvállalta, és a saját költségvetéséből biztosította. Ugye a Vörös Kereszt is akkor tud dolgozni,
hogyha van, aki finanszírozza,
hogyha adományokból ugye fenntartják a rendszert. Most a szentszék létrehozott egy másik rendszert a Vörös Kereszt mellett, azért, hogy még több emberen lehessen segíteni. És ez a Vörös Keresztnek célkitűzése, a szentszéknek ez, mondhatjuk így, hogy nem feladata hivatalból, viszont emberbaráti szeretetből, meg humanitásból, meg keresztény felebaráti szeretetből a szentszék fölvállalta ezt a feladatot.
Összességében a pápának ekkor sem, meg akkor valószínűleg sohasem lehet olyan jogköre, hogyha van egy világháború, már pedig itt az első világháborúról beszélünk 15. Benedeknél, hogy ő azon túl, hogy ő elmondja, hogy ennek nincs értelme és legyen béke, hogy hatalma legyen arra, hogy ez valahogy abba legyen hagyva. Tehát, hogy egy háborút egy pápa nem tud megállítani.
Nem. Hát meg tud állítani, hogyha hallgatnak rá. De ha nem hallgatnak
rá... Hatalmában
nem áll. Ahogy láttuk is, tehát a pápa egy nagyon jó tervezettel állt elő, de ez csak akkor lehetett volna megvalósítani, ha a szemben álló felek ezt elfogadják. Uh-huh. Tehát, hogyha volt a történetben ilyen példa, hogy a szentszék közvetített szemben álló felek között, tehát általában kisebb háborúba, itáliai belső háborúba is így tovább, hogyha a pápát kinevezik döntő bírának, hogy amit ő mond, azt fogjuk csinálni, abban az esetben ez működik. Abban az esetben azonban, mint hogy itt is láttuk, a pápa a legjobb szándékkal is a legbölcsebb megoldást kínálja föl, de arra nem vevők a harcoló felek, akkor az igazából nem vezet semmire. De még kanyarodjunk oda vissza, hogy a pápa még egyéb dolgokat is tett azért a háború alatt, és pedig figyelt arra, hogy a háború által sújtott területekre élelmiszersegélyeket szállítson. Ugye itt a háború, főleg ahol mozdult a frontvonal, ott nagyon sok polgári áldozattal, illetve menekültekkel járt. Tehát pontosan például 1917-ben az utolsó isonzói csata, amikor visszaszorítottuk az olaszokat a Piave folyóig, akkor ott nagyon sok olasz elmenekült az előre nyomuló osztrák-magyar csapatok elől. Most megint visszakanyarodok a nyári élményhez. Nagyon érdekes dolog volt, hogy amikor mentünk be a múzeumba, akkor az egyik paptársam, akivel együtt voltunk, mondta, hogy a múzeumban lévő hölgynek, hogy igen, hát de mi az ellenség vagyunk, mert hogy mi magyarok vagyunk. És akkor mondta a hölgy, hogy nem, az én nagyapám is az osztrák-magyar monarchia seregében harcolt, mert akkor ez a vidék még az osztrák-magyar monarchia területe volt, úgyhogy nem voltunk akkor se ellenségek. Na de visszakanyarodva oda, hogy a menekülteknek az ellátása, az elveszettek beazonosítása, a polgári lakosságnak az elszegényedése arra vezette a Szentatyát, hogy amennyire a Szentszéknek az erejéből tellett, és ez azt jelenti, hogy világszerte gyűjtéseket szervezett a Szentszék, tehát olyan területeken, ahol például nem volt háború, az ottani
máshol nem tudott, hiszen ugye van, ott törődik, olyan, volt.
Tehát azokat a katolikus tömegeket megszólította, hogy adományokat gyűjtsenek, és ezekből az adományokból segítették azokat a területeket, ahol a háború nagy károkat okozott, és itt nem csak Európára kell gondolni, hanem például a közel-keletre, hiszen a közel-keleten is volt ugye a török birodalomnak frontja, ott a francia és az angol csapatok arabok segítségével ugye törtek előre, és Libanonban, mai Szíriában ott is komoly harcok voltak, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy ebben az időben volt egy olyan esemény, ami mind a mai napig ugye megosztja az embereknek a vélemény, megosztik az emberek véleménye ezzel kapcsolatban, bár Ferenc pápa múltkorában néhány évvel ezelőtt már teljesen egyértelműen genocidiumnak nevezte az örményeknek az elpusztítását a török birodalmon belül. És oda is nagyon sok segélyt küldött a Szentatya, sőt, felszólította a török szultánt, hogy fejezze be az örmény népnek az írtását. Így van.
De sok borzasztó kegyetlen módon.
Tehát kivitték őket a pusztába.
Így van, sőt, templomokba zárták őket, és felgyújtották. Elképesztő.
Igen, és hát a pápa Isztambulban, Konstantinápolyban gyermekek számára menhelyet alapított, az örmény gyermekek számára, úgyhogy tiszteletből az ő nevét vette föl ez a menhely. Tehát igenis a pápa tisztában volt, hogy mi zajlik a világban, és mondhatjuk azt, hogy politikailag segíteni nem tudott, mert nem hallgattak rá, viszont ami az erejéből, az anyagi forrásaiból tellett, ott viszont óriási humanitárius segítséget nyújtott a háború sújtotta övezetekben.
A háború után, ugye már említette Péter atya a Párizs környéki békét, illetve azt, hogy erről is megvolt az a véleménye, hogy ez tehát nem igazságos és nem fogadta el, de utána tulajdonképpen ugye az embereket egy picit vissza kellett a hitükhöz vezetni. De azért itt volt egy olyan, hogy mindenki elszegényedve, nagyon sok mindenki szerettét ott hagyta a háborúkban, tehát mondjuk 1918-ban gyakorlatilag tényleg a nullán voltak az emberek, hívők, nem hívők egyaránt. Itt mondjuk 18-tól neki az embereket valahogy biztatni kellett, hogy az élet folytatódik tovább.
Hát ami a legfontosabb volt a Szentszék számára, hogy meg kellett barátkozni ezzel az új politikai helyzettel. Ugyanis leginkább az osztrák-magyar monarchia szempontjából teljesen új szituáció keletkezett, mert hogy Európának a középső és a keleti részén egy csomó új állam jött létre ezeknek a békéknek a következtében, amely korábban nem léteztek. A Szentszéknek végül is meg kellett barátkozni azzal a helyzettel, hogy bár, ahogyan a Szentatya mondta, ez a béke, ez igazságtalan béke, de hát nem tud rajta változtatni. Akkor mit kell tenni? Akkor amennyire lehet, kezelni kell ezt a helyzetet. Tehát hogyan lehet a katolikusokat megszólítani? Úgy, hogyha a Szentszék elfogadja ezeknek az új államoknak a létét, és megpróbál velük kapcsolatot teremteni. És ebben nagyon nagy szerepe volt a Szentatya államtitkárának, Gaspari Bíborosnak, akivel már találkoztunk korábban, amikor 10. Pius idejében a kódexnek, tehát az egyházi törvénykönyvnek a szerkesztését emlegettük. Most ő lett tehát a pápának az államtitkára, és ő nagyon sokat tett azért, hogy ezekkel az új államokkal fölvegye a diplomáciai kapcsolatot. Ez azért fontos, mert hogyha fölveszik a diplomáciai kapcsolatot, akkor lehet konkordátumot kötni, ami viszont abban az államban lévő katolikusok számára ad egy lehetőséget arra, hogy államilag garantált módon tudják gyakorolni a hitüket. Úgyhogy a Szentatya következetesen törekedett arra, hogy minél több állammal fölvegye a diplomáciai kapcsolatot a háború után. Az előbb emlegettük, hogy nagyon sok ilyen kapcsolat megszakadt a háború miatt, de most újra alakítani ezeket, és érdekes az, hogy mondjuk Hollandia és Nagy-Britannia már a háború alatt helyreállította a kapcsolatot a Szentszékkel, a háború után pedig még Franciaország is hajlandóságot mutatott rá, holott Franciaország már 1904-ben megszakította a kapcsolatot a Szentszékkel, akkor, amikor volt a szekularizáció Franciaországban, amikor ugye szétválasztották az államot és az egyházat, és az egyházi vagyont államosították. De most a háború után Franciaország is hajlandóságot mutatott arra, a pápa is mutatott egy gesztust a franciák irányában, a franciáknak a két kedvenc szüzét, mondhatjuk így, hogy szenté avatta, az egyik Alakok Szent Margit, a másik pedig, ami különösen nagy ünnepélyességgel zajlott, ez Jeanne d'Arc-nak, Szent Johannának a szentéavatása 1920-ban, ahol 300 püspök, 60 bíboros vett részt ezen az ünnepségen. Ugye abban az időben az összes boldogai szentéavatás az még mind Rómában zajlott, de hát akkora nyilvánosságot kapott, és tényleg akkora ünnepélyességgel zajlott, hogy ez a pápa részéről egy mint egy kiengesztelődési gesztus volt Franciaország irányában. No, de a kelet-európai, meg közép-európai népekkel is fölveszik a kapcsolatot, tehát törekednek arra, hogy ugye először csak legátus nevez ki például Lengyelországba. Ugye Lengyelországot annyira természetesnek vesszük, hogy ott van Lengyelország, ahol van, de ne felejtsük el, hogy 1700-as években ugye Lengyelországot három alkalommal osztogatták, és nem maradt belőle semmi, és az első világháború után lett újra önálló lengyel államiság. Tehát a lengyelekkel is fölveszi a kapcsolatot, a balti államokkal, amelyek szintén ugye kiszakadtak a korábbi cári Oroszországból, illetve azokkal az országokkal is, amelyek az osztrák-magyar monarchiából jöttek létre, tehát próbál kapcsolatot keresni ezekkel az új államokkal, tehát a kicsi Magyarországgal, meg Csehszlovákiával, meg a kicsi Ausztriával, és így tovább. Ez azért fontos, hogy az ottani katolikusok számára egy biztos fogódzót adjon. Közben pedig, ha már itt Gasparit emlegettük az előbb, akkor ugye azt az előző 10. Piuszos műsorban is mondtuk, hogy közben elkészült azért a kódex, tehát az egyházi törvénykönyv, és 1917 pünkösdjén 15. Benedek pápa ezt az új törvénykönyvet foganatosította, tehát onnantól kezdve lépett érvénybe. Tehát azért ilyen, mondjuk így, hogy belső egyházi történések is zajlottak, illetve hát a háború után a pápa törekedett arra is, hogy a háború az ugye nem csak Európában zajlott, hanem a gyarmatokon is. Sokkal kisebb mértékben, de igenis, ott is, és ez azzal járt, hogy a missziós területek is sokat szenvedtek. Tehát például Kelet-Afrikából kiűzték a németeket, és ennek az lesz a következménye, hogy az ott lévő német misszionáriusokat is elűzték. És ugye hát angolok, akik bevonultak, azok nem, nyilván ők nem katolikusok, hanem anglikánok. De most, amikor a háború véget ért, akkor a Szentatya törekedett arra, hogy a megszakadt missziós munkát ezeken a területeken újrakezdjék. Tehát nem csak Európában kellett újrakezdeni az egyháznak, hanem a világ egyéb részein is, mert hogy az európai háború az kisugárzott a világ minden részére, meg hát az európai háború az lehetetlenné tette azt, hogy háború évei alatt aktív misszionáriusok tömegei menjenek a világ egyéb részeire. Tehát egyszerűen nem lehetett. Úgyhogy ezt is újra kellett szervezni. Ebben a dologban a pápa megint nagyon aktív volt. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az európai államokkal való diplomáciai kapcsolatoknak a létesítésében, ugyanúgy a misszióknak a helyreállításában is nagyon sokat tett.
Tehát akkor 15. Benedek pápa, amit tudott a háború utáni rehabilitációért, mindent megtett, meddig tartott ez a tevékenysége? Meddig tudta ezt az állapotot fenntartani, vagy folytatni?
Hát sajnos korán meghalt 1922-ben, említettem, hogy gyenge fizikumú volt, nyilván ez vezetett a halálához, de amit tett a háború alatt és a háború után a háború üzötte sebek begyógyításáért, az mindenképpen figyelemre méltó.
Az, hogy őt kiköveti a pápai székben, ezzel fogjuk a következő adást folytatni.
A mai adásban 15. Benedek pápáról Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.